Megjelent a Református Tiszántúl új idei második száma. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapjában ezúttal is egy központi témára fűzték fel a cikkeket, ez pedig most a kijelentés. Ez teológiai és gyakorlati oldalról is megmutatkozik. Az élő ige évével most is foglalkoznak, és kerekszületésnapos személyiségeket is köszöntenek. A tartalomról Olaj Lona és Fazakas Gergely főszerkesztő, a Tiszántúli Református Egyházkerület presbiteri főjegyzője beszélgetett.
Megjelent a Református Tiszántúl újabb száma, és van egy motto, vagy egy vezérszó a címlapon, ami köré szervezték, tervezték most a tartalmat. Mi ez?
Mint ahogy minden számot, ezt is egy tematika köré építjük föl, most a kijelentés, ez a szerkesztőasszony által említett kifejezés, az isteni kijelentés, annak a különböző teológiai variációi, megközelítései, szempontjai, a Szentírás ihletettségéről vannak cikkek arról, hogy a történelem, mint általános kijelentés, vagy a természeten keresztül, és hát természetesen a Szentíráson, illetve a hirdetett igén és a testélet igén keresztül, hogy jelenik meg a világban Isten. És ezeket a megközelítéseket olyan teológusok írták, ez most szinte egy szakmailag is használható szám lesz, nem csak a gyülekezetekben, nem csak a általánosan érdeklődő olvasók körében, hanem talán a teológiákon is. Olyan teológusok írták, akiknek ezek valóban a szakterületei, akik korábban akár doktori disszertációt írtak, akár komolyabb publikációkat írtak ezekben a témákban, és arra kértük őket, hogy számunkra, átlag gyülekezeti tagok számára próbálják érthetővé tenni ezeket a nagyon fontos kérdéseket. De azt is gondoltuk, hogy nem csak teológusoknak kell megszólalni a kijelentéssel, a kinyilatkoztatással kapcsolatban, hanem olyanoknak is, akik talán ezeknek a területeknek kevésbé az elméleti szakemberei, mint inkább élik mindezt. És ezért tartottuk fontosnak, hogy az élő ige évében tovább vigyük ezt a gondolatot, és valóban az élő igéről szóljunk különböző cikkekben, lelkészek, gyülekezeti tagok, interjúk formájában, vagy éppen rövidebb cikkek formájában. Tehát a kijelentés a működő, az Isten működő igé. Az, ami számunkra fontos ebben, hogy nem egyfajta deisztikus világkép, amit ugye Madács úgy mond, hogy a gép forog, az alkotó pihen. Mi hitünk szerint az alkotó nem pihen, hanem működik az élő ige.
Gyert, belemegyünk a részletekbe, és egy kicsit böngészünk a tartalomból, de először is ez a szó maga, hogy kijelentés, ez egy nagyon erős szó. És abban a korban, amiben most élünk, nagyon sokféle konnotációja van, és talán pont ezért fontos kitenni a hangsúlyokat hívő emberként, hogy mit tekinthetünk kijelentésnek, vagy honnan eredhet a kijelentés, ki jogosult arra, hogy ilyen megfogalmazásokat tegyen, amik elfogadandók, akár másoknak is utat mutatók.
A címlap talán megmutatja ezt, ugye mindig törekszünk arra, hogy ne csak a belbecs legyen jelentős a Református Tiszántúlban, hanem a külcsín is, és hát kiváló tervezőszerkesztőnk, grafikusunk Mikácó Kamilla, illetve hát azok a segítőink, például a Református Kollégium könyvtárában Olá Róbert, aki segített a címlap megtalálásába. Ez a Luther Bibliájából származó, Luther által, vagy Luther munkacsoportja által fordított Biblia, egy későbbi kiadás, 1584-es kiadásának a egyik illusztrációja, amelyen Isten látható, aki kijelenti az égből, hogy legyen fiát, legyen a világ, és itt éppen a teremtésnek a hatodik napján, amikor megteremti a földi állatokat, és itt láthatók az állatok egy nagyon szép fametszeten. Szóval azt gondoljuk, hogy a teremtés, a kijelentés, a kinyilatkoztatás az kizárólag az Istennek a területe, mi magunk nem tudunk kijelenteni úgy, hogy abból legyen is valami hasznos. Az ember a bűneset következtében, és hát az egyéni bűneink következtében is ugyanazt gondoljuk, hogy nagy hatalom van a birtokunkban, de nincs nagy hatalom a birtokunkban. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy az isteni kijelentést mi legföljebb elfogadhatjuk, és azt is fontosnak tartjuk, hogy az Isten sem mindig csak kijelent. Tehát egy olyan hatalom van nála, amelyben a kijelentés mellett ő maga párbeszédre is képes. Talán legizgalmasabb az a pillanat, amikor megfogan Szűz Mária méhében Krisztus, és az a csoda, amikor Isten ugyan kijelenti, akkor lesz testé az ige, de mégis párbeszédbe lép az angyalon keresztül. Hagyja, hogy Mária bizonytalankodjon, hagyja, hogy a kérdéseire feleletet adjon az angyal, tehát egy olyan kijelentés, és egy olyan kinyilatkoztatás, egy olyan testélétel történik, ami mégis párbeszédben mutatkozik meg. És azt gondoljuk, hogy nekünk ebből nem a na én majd kijelentem, megmondom a többieknek is lesz úgy ex katedra, hogy ezt lelkészek tudják, tanárok tudják, hogy a katedráról kijelentünk, de valójában mi legfeljebb inkább Istent a párbeszéd képességben kell, hogy kövessük, és szerényebben és alázatosabban kell ahhoz fordulnunk, hogy mi nekünk bármiféle hatalmunk is lenne kijelenteni.
Akkor lássuk a tartalmat, ugye élő ige éve van, ez végig vonul ebben az évben minden lapszámon, most milyen részletekkel?
Ahogy említettem, folytatjuk az élőige évének keretében valóban a gyakorlati jellegű cikkeket, tehát a vezérigét egy lelkipásztorasszony írja, aki a kétkedő ember megnyugvásáról írja a cikkét, vagy éppen most Nagy Viktor lelkipásztorral készített Farkas Zsuzsa kolléganőnk interjút, ebben mutatkozik meg egy kicsit a lelkipásztor évének folytatása, a tavalyi év, és hát ő valóban az élőige felől közelít, fiatal lelkészekkel készít mindig interjút Farkas Zsuzsi kolléganőnk, de az az érdekes, hogy most bevontunk olyan szerzőket is, és ebben talán most még erősebb lett a lapszám, akik korábban nem írtak, ugye ez is régi törekvésünk, hogy különböző életkorú szerzőket, különböző felekezetű szerzőket is fölkérjünk. Nyilván a tiszántúli reformátusság a fókuszunk, de szeretjük, ha ezt 70-80, néha 90%-ban visszük, és a maradék 10-20-30%-ot írják más felekezetű, vagy éppen más területről származó reformátusok. Na, ennek az egyik példája az élőige éve vonatkozásában egy kiváló tűzzománcos református hölgy Székesfehérvárról, aki a saját munkássága apropóján tűzforró lelki üzenetek, így egy kicsit még a pünkösd, ő írt erről egy cikket, de hogy említettem, különböző felekezetű szerzőink is vannak most, és picit most erősebb, mint az előző számokban volt. Van evangélikus barátunk, kollégánk, és nagy tisztelettel emlegetjük mindig Háfenser Károly, aki kiváló liturgus, evangélikus lelkész, az ige hirdetés és az Isten tisztelet ihletettségéről. Ő ír egy olyan cikket, amelynek valóban az egyik legjobb ismerője protestáns körökben, de van katolikus szerzőnk is, és ezt is a Párbeszéd jegyében tartjuk fontosnak. Dejcsics Konrád, bencés szerzetes, kiváló irodalomtörténész és a Pannonhalmi Bencés Iskola tanára, osztályfőnöke. Ő az, aki itt áprilisban megnyitott egy csodálatos kiállítást a Református Kollégium nagykönyvtárában, amely ugyancsak a Párbeszéd jegyében nyílt meg, nem csak azért, mert ő katolikus szerzetesként, bencés szerzetesként nyitotta meg, hanem azért, mert ez a kortárs művészetről és a régi kultúráról, a modern és kortárs művészeti központ, illetve a Református Kollégium, mint a legősibb gyűjtemény szervezésében valósult meg, kortárs művészet és a régi művészet találkozása, és ebben Pannonhalma nagyon előjár, egy kicsit nekünk ez minta is, és mindig tanulunk tőlük, tanulmányúton is voltunk náluk, és Konrád atya éppen erre a Párbeszéd fontosságára hívja fel a figyelmet. Úgyhogy hogy a kijelentés az mindig összefügg a Párbeszéddel, hogy a kultúra, a különböző felekezetek, a különböző megközelítések is csak akkor tudják Isten dicsőségét szolgálni, hogyha egymás felé megértéssel fordulunk, de ahhoz meg ki kell üresítenünk magunkat, amellett, hogy az identitásunkban biztosak vagyunk.
A református tisztántól mindig ráirányítja egy-egy közösségre, a közösség egy-egy szeletére és a figyelmet, és ebben most ez a lapszám azért is különleges, mert különleges gyülekezetek is terítékre kerülnek.
Igen, fontosnak tartjuk, hogy a fókuszban a rovatunkban ugye gyakran egyházmegyék kerülnek elő, már végigmentünk az egyházmegyéken, sőt újra elkezdtük az egyházmegyéket, de most ezt színesebben szeretnénk, minden lapszámban egy picit árnyaltabban, az egyházmegyék bemutatásával párhuzamosan vagy azzal együtt, most a különleges gyülekezetek vannak a fókuszban, azok a gyülekezetek, amelyek nem a klasszikus rendszerbe tagozódnak be, és egyáltalán az is kérdés, hogy gyülekezetekként lehet-e értelmezni ezeket. A kórházi gyülekezetek működéséről ír Gál Judit, vagy Püski Gábor, aki középiskolai missziót indított Debrecenben, püspök úr fölkérésére a DSC-vel, tehát a szakközépiskolákban egyfajta sajátos, mondjuk ifi órák kezdenek kialakulni Gábor vezetésével, vagy éppen az egyetemi gyülekezetekről szól egy cikkünk, elsősorban a debreceniről, de a Szegedi Egyetemi Gyülekezet is szerepel, meg van említve, az egyetemi lelkészek szerzői ennek a cikknek, vagy éppen a Hittudományi Egyetemen a DRH-en működő, mondjuk úgy ifjúsági gyülekezet, ennek a sajátossága, amelyben a lelkészi és nem lelkészi képzésben lévő hallgatók szinte megpróbálják megélni azt, amit majd gyülekezetekben. Jó, hát itt azért mégiscsak egy generáció, egy ifjúsági generáció van, de azért mégis ott van a tanárok generációja ebben, vagy bekapcsolódnak az ifjúsági gyülekezet működésében, úgyhogy ez is egyfajta sajátos gyülekezeti működés, készülve a majdani szolgálatra, vagy akár készülve a gyülekezeti tagságra, hiszen, ahogy említettem, tanító szakosok is vannak ebben a gyülekezetben természetesen.
És ebben is megfogalmazódik az, ami mindig alap törekvés, hogy minél szélesebb közönséghez szólni, minél színesebb legyen ez a merítés. Tehát most is ügyeltek arra, hogy több oldalról, fiatalokkal, fiatal lelkészekkel, fiatal gyülekezetekkel is találkozzanak, megtalálják a közös hangot, de ugyanakkor ott legyenek benne akár más felekezetek képviselői is. Szóval ez a törekvés továbbra is erős.
Így van, erős. Most valóban a többféle felekezetre felhívtam a figyelmet, de ahogy szerkesztő asszony említette, a különböző generációkra is föl kell hívni külön is a figyelmet. Igaz, az ifjúsági gyülekezetek említésénél ez rejtetten ott volt, de hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy egyszerre az idősekre is hadd figyeljünk, és itt két olyan születésnapos köszöntünk ebben a számban, amely valóban az életkor tisztelete és hát az életmű tisztelete. Egyrészt Berkesi Sándor most volt 80 éves, és püspök úr köszönti őt, mint a református zenekultúra elkötelezettjét egy nagy cikkben, de szintén püspök úr köszönti Püski Lajost, aki pedig a 70. születésnapját töltötte be éppen most néhány nappal ezelőtt, és hát ugye az ő szolgálata ezzel véget is ér, mert hogy 70 évesen nyugdíjba kell menni az egyházba, és a feleségével, Püskiné Szécsi Judittal ugye most vonulnak éppen a mi gyülekezetünkből, a Debrecen Nagyerdei Református gyülekezetből nyugdíjba, és ennek apropóján a gyülekezetünk megjelentetett egy emlékkönyvet a tiszteletükre, és az az előszó, amelyet püspökkorat fölkértük, hogy írja meg a kötetbe, úgy gondoltuk, hogy legyen ennek nagyobb nyilvánossága, ne csak a gyülekezeti nyilvánossága, hanem jelentessük meg a református Tiszántúlba. Úgyhogy ez a kettős köszöntő egy 70. és 80. életét betöltő, nagyon fontos egyháztagunk, lelkészünk és nem lelkészünk köszöntése történt meg a labban, amellett, hogy Berkesi Sándor mellé oda került egy másik cikk, a teológián, illetve hát a Hittudományi Egyetemen, mert ott is vannak tanítóképzős hallgatók, egy új kórus alakult, amely ugyancsak egy kicsit Berkesi Sándor köpönyegéből bújt ki, Takács Gábor, aki ennek a szervezője a teológián, ő, aki megírta ezt a cikket, úgyhogy van egy másik kórus, nem csak a kántus működik, hanem még némi átfedés is van néha a két kórus között, de ez a jó, hogy virágzik a kóruskultúra a kollégiumban, és fontosnak tartottuk, hogy mindkét cikket egymás mellé tegyük. Ebben a fiatalok új kórusát, és hát a 1739 óta létező kántust, amelynek egy 80 éves tiszteletbeli vezetője van még mindig.
Minden ilyen beszélgetésünk végén meg szoktuk említeni, hogy lehet kérni a református Tiszántúlt.
Igen, fontosnak tartjuk, hogy eljuttassuk a gyülekezetekbe, de oda csak egy-egy példányt juttatunk el, úgyhogy rendeljék meg a Tiszántúl Református Egyház kelet honlapján keresztül, vagy éppen vásárolják meg a Karakter 1517 kávézóban a Nagy Templom könyvesboltjában. Minden olvasónak hasznos nyári elmélyülést kívánok, és bízom benne, hogy a kijelentés és az élő ige valóban az életünket a nyár melegében is át tudja hatni.
Megjelent a Református Tiszántúl új idei második száma, erről Fazakas Gergely főszerkesztőt, a Tiszántúli Református Egyház kerület presbiteri főjegyzőjét hallották.